Én is köszöntelek benneteket szeretettel, kedves testvérek. Bár jó néhány héttel már azért elhagytuk a pünkösdöt, mégis szeretnék én most ehhez a témakörhöz visszanyúlni, és a pünkösdi szolgálatomnak, mint egy folytatásaként szolgálni most itt előttetek, közöttetek, ezen a délelőttön. Ehhez az ige hirdetéshez igét Máté evangéliumából fogok olvasni, Máté evangéliumának 3. fejezetéből a 11. és a 12. vers az, amit most felolvasunk. Tehát Máté evangéliumának 3. fejezetéből a 11. és a 12. vers. Én vízzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek, de aki utánam jön, erősebb nálam, arra sem vagyok méltó, hogy a saruját vigyem. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket. Kezében szórólapát lesz, és megtisztítja szérűjét. Csűrbe hordja gabonáját, a pejvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Nem nehéz észrevenni, hogyha úgy ránézünk erre az igére, amit felolvastunk, hogy ebben az igében, amit János, bemerítő János mond, háromféle keresztségről, vagy inkább mondjuk így, háromféle bemerítésről beszél János, három bemerítés, ami egymástól megkülönböztethető. Melyik is ez a három? A víz bemerítés, vagy a vízkeresztség, a Szentlélek bemerítés és a tűz bemerítés. Na most, amivel én leginkább foglalkozni szeretnék ebben az ige hirdetésben, ez a harmadik. A víz bemerítésről sokat szoktunk beszélni, sokat tudunk. A Szentlélek bemerítés, Szentlélekbe történő bemerítésről is volt szó múltkorában, de talán meg sokat is beszélnek róla, de talán a harmadik, ez a bizonyos tűzkeresztség, vagy tűzbemerítés, ez annyira nem ismert hívő körökbe. Érdekes volt, azt hittem, hogy fogok ennek bőséges irodalmát találni, ahogy utána olvasgattam, és nem, képzeljétek el, hogy alig-alig van erről tanítás, hogy alig-alig van erről valamiféle értekezés. Kevés ismeret van a tűzkeresztségről, a tűzbemerítésről. Így hát igazából, hogyha olvasjuk az igét, és komolyan vesszük az igét, akkor nyilván kérdés, hogy hogyan viszonyuljunk ehhez a bizonyos tűzkeresztséghez, vagy tűzbemerítéshez? Mi ez, hogy tűzbemerítés? Mit jelent az, hogy tűzbemerít titeket? Ez olyan dolog, ami érint bennünket? Ez olyas valami, amiért imádkoznunk kell? Amit keresnünk kell? Ami jó az embernek, a hívőnek az életében? Egyáltalán hogyan viszonyuljunk ehhez a kérdéshez? Hát ezt a témakört szeretném körbejárni, és már rögtön itt az elején szeretném elmondani, hogy nem tökéletes, amit mondani fogok. Szerintem nincs olyan, hogy teljes igazságnak az ismerete ebben a témában. Az Úr tudja igazából, hogy ez micsoda. Vannak igék, amiket össze lehet rakni, ugye a reformátori tanítás szerint, miszerint az igét, az ige magyarázza a legjobban. Valami ilyesmit szeretnék én megpróbálni, de nincs tökéletes ismeret ebben a témában. Beszéljünk egy kicsit azért előr az igéről, amiről János elmond, hogy én vízzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek, de ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket. Ugye itt szó van ebben az igében, ahogy János beszél, a saját szolgálatáról és az eljövendő messiásnak a szolgálatáról, mint egy önmagát és az ő szolgálatát összehasonlítja majd azzal a szolgálattal, amit a messiás fog végezni a nép között. Érdekes az, hogy miért, mikor is mondja János ezt a mondatot? Erre leginkább akkor kapunk választ, hogyha Lukács evangéliumához lapozunk, ott van legjobban, talán ott van egy olyan mondat, ami leginkább magyarázza ezt a helyzetet. Lukács evangéliumának a harmadik fejezetében, a 15. versben ezt olvassuk, mivel a nép reménykedve várakozott, és szívükben mind azt fontolgatták, vajon nem János-e a Krisztus, János így válaszolt mindenkinek. Én vízzel keresztellek titeket, de eljön az, aki erősebb nálam, és én arra sem vagyok méltó, hogy sarulja szíját megoldjam, én majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket. A János megjelenése, János szolgálata nagy feltűnést keltett Izraelben, amilyen erővel meghirdette az eljövendő Isten országát, meghirdette a bűnbánatnak a fontosságát, meghirdette a megtérésnek a fontosságát. Hatással volt, óriási hatással volt az emberekre, a népre. Nagyon-nagyon sokan mentek oda hozzá, és bánták meg a bűneiket, vallották meg a bűneiket, és merítkeztek be Jánosnak a bemerítésével. Ugye még a farizeusok, szadduceusok, még azok is, tehát a népnek a főemberei is mentek Jánoshoz, szinte mint egy ilyen kötelező dologgá vált, hogy a valamire való izraelita az megy Jánoshoz bemerítkezni. És ugye fölvetődik a kérdés az emberekben, hogy vajon nem János-e a messiás? Ugye mindig tetten érhető volt Izraelnek az életében a messiás várás, hogy az Úr megígéri azt, hogy fog küldeni majd valakit, aki a népnek az élére áll, és az a valaki majd megszabadítja őket. Ugye ebben az időben azért már elég régóta a római elnyomás alatt éltek az izraeliták, Izrael fiai, és vágyták a szabadságot. És nagyon erős volt a messiás várás az ő idejükbe, ugye ezt látjuk az evangéliumokból is, és föltűnt nekik Jánosnak ez az erőteljes szolgálata, föltűnt az, hogy János milyen hatással van az ő prédikációin keresztül az embereknek a lelkére, életére, és ott volt a reménység, hogy talán János lenne a messiás. János az, akit mi várunk, akit az Úr megígért nekünk. És ugye Jánosnak egyértelmű a válasza, akár ezekből az evangéliumokból, de ha elolvassuk János evangéliumának az elejét, ott is nagyon egyértelmű a válasza Jánosnak erre a kérésre, nem. Nem én vagyok a messiás, nem én vagyok a próféta, a messiás, akit az Úr fog majd küldeni közétek, az sokkal nagyobb nálam. Sokkal nagyobb az a szolgálat, amit majd a messiás fog végezni. A messiás sokkal feljebb való, és mint egy párhuzamba állítja, összehasonlítja ebben az igében, ebben a mondatban az ő szolgálatát, a messiás szolgálatával, azt mondja, hogy én vízbe merítelek titeket. Ellenben a messiás majd Szentlélekbe és tűzbe fog bemeríteni titeket. Tehát szembeállítja, hogy mennyivel nagyobb, mennyivel feljebb való a messiásnak a szolgálata, mennyivel értékesebb, mennyivel mélyebb, mennyivel inkább az embernek a szívére hat az a szolgálat, majd amit a messiások végezni közöttetek, mint amit én végzek közöttetek. Ugye mondja is János evangéliumának harmadik fejezetében, olvassuk Jánosnak azt a híres mondatát, amikor azt mondja, hogy nekem egyre lejjebb kell szállanom, neki pedig egyre feljebb kell emelkedni az ő szolgálatába. Tehát mint egy a messiás majd átveszi, továbbviszi, és egy magasabb rendű szolgálatot fog végezni közöttetek. Mert mit is jelentett Jánosnak a szolgálata? Miért magasabb rendű a messiás szolgálata? Igazándiból ugye olvassunk az Ószövetségben is ilyen rituális tisztálkodási gyakorlatokról, van erről szó a törvényben, hogy hogyan kell megmosni dolgokat, hogy rituálisan tiszta legyen. A prozeliták is gyakorolták ugye a bemerítkezést, hogy akik átértek a zsidó hitre, azok alámerítkeztek. Állítólag az esszénusoknál, ahonnan mondják, hogy János is nevelkedett, ott is gyakorlat volt ez. Mégis azt lehet mondani, hogy Jánosnak ez a szolgálata, ez a bemerítésnek a szolgálata, ez egy újszerű gyakorlat volt, ez egy forradalmi dolog volt, ami annyira mutatja, hogy az Úrtól való, gyakorlat volt, amit János elkezdett, ilyen újszerűen bevezetett, mint gyakorlatot. Annyira az Úrtól kapta ezt a gondolatot, ezt a dolgot, hogy aztán ugye már olvasunk arról, hogy Jézusnak a tanítványai is bemerítettek, és aztán ez a gyakorlat megmaradt egészen a mai korunkig is, hogy gyakoroljuk a keresztséget, a vízbemerítést. Mit jelentett Jánosnak ez a szolgálata? Kiket merített be János? Ugye mondja is, mindig hangsúlyozza, hogy ez a bemerítés, ez a megtérőknek a bemerítése. Azok, akik felismerték azt, hogy elfordultak az Úrtól, hogy nem az Isten törvénye szerint élik az életüket, akik bűnösök, azokat merítette be János, a megtérőket. Ez gyakorlatilag, tehát ez a bemerítés, amit ő végrehajtott, ez kifejezett valamit. Ez jelképezett valamit, kifejezte az embernek a bűnbánatát, kifejezte az embereknek azt a szándékát, azt a vágyát, hogy ezt az életet el akarják hagyni, és Isten akarata szerint, az Úr törvényei szerint akarják élni az ő életüket. Tehát ez gyakorlatilag egy jelkép volt Jánosnak a bemerítése, ami azt jelenti, hogy a maga a jelkép az belső változást az embereknek a szívében, lelkében nem munkált, nem hozott létre. Ezt ma is szoktuk ugye mondani, hogy aki bűnösként megy be a vízbe, az bűnösként is fog kijönni. Tehát a bűn, tehát a víznek, mint anyagnak nincsen olyan ereje, hogy magát, az embernek a lelkét átalakítsa, szívét átalakítsa, átformálja. A bemerítés kifejez valamit, kifejezi a megtérésnek a szándékát, a megtérésnek a komolyságát, a megtérésnek az akaratát. De nem érinti a belsőt, nem érinti a szívet. Az nem változik, az érintetlen marad. Tehát tulajdonképpen az ember látja, hogy nem jó, ahogy élek, másképpen akarok élni, van egy elhatározás, egy szándék, de igazából az, amiről Ezékiel is prófétál egy helyen a könyvébe, amikor azt mondja, hogy majd elveszem a ti szívetekből a kőszívet, és adok belétek hússzívet, ugye ez a szívcsere a János szolgálata által nem valósul meg. Ez nincs benne ebben a Jánosnak a szolgálatában. Ezzel szemben János azt mondja, hogy mikor jön a Messiás, aki már egyébként itt van közöttetek, a Messiás ezzel szemben, amit ő végez munkát, szolgálatot, az nem jelképes. Az nem jelképes dolog, hogy Szentlélekben merít titeket. A Messiásnak a szolgálata bele fog nyúlni a ti szívetekbe, és ez az Ezékiel által megjövendölt szívcserét, a Messiás az, aki végrehajtja azáltal, hogy bemerít Szentlélekbe, és azáltal, hogy bemerít tűzbe. Tehát a Messiásnak a szolgálata a János szolgálatával ellentétben már érinti a szívet. Az már egy új szívet, egy új életet eredményez, ahogy mondja is az Úr Jézus Nikodémusnak azon az éjszakán, hogy újonnan kell születnetek. Tehát a Messiás szolgálata az belülről fog megváltoztatni majd benneteket, bennünket. Tehát szembeáll a vízbe merítéssel, szembeállítja a Szentlélekbe és a tűzbe történő bemerítést. Mit jelent a tűzbe történő bemerítés? Milyen értelmezési lehetőségek vannak, mert van jó néhány, én négyet fogok most felsorolni, négyet szeretnék bemutatni, és most el szeretném mondani, hogy én úgy látom, hogy egyik négy, amivel lehet találkozni egyébként magyarázatokban, hogy mi is a tűzkeresztség, a tűzben merítés értelme, célja, mi az, egyik se tökéletes. Egyik sem fejezi ki szerintem az igazságot, de mindegyikben van igazság. Úgyhogy én valahogy ennek a négynek úgy majd szeretném elmondani a szolgálat végén, hogy én hogy gondolom ennek a négynek az eszenciáját, ennek a négy értelmezési lehetőséget. Azt már most el kell, hogy mondjuk, hogy ugye hat olyan bibliai hely van a Szentírásban, ami valamelyest utal Jánosnak ezen mondataira, hogy én vízben merítelek, ő Szentlélekben merít titeket. Mind a négy evangéliumban olvasunk róla, olvasunk erről az apostolok cselekedeteinek az elején, amikor maga az Úr Jézus mondja, hogy hallottátok, hogy János vízbe merített, de ti majd nem sokára a Szentlélekbe fogtok bemerítetni. És Péter, amikor látja Kornélius házába a Szentléleknek a kitöltetését, akkor Péter is visszautal Jánosnak erre a szavára. Na most, hogyha megnéznénk, most nem higgyél, elhiszitek meg, ti is ismeritek az igét, ha megnézzük ezt a hat igehelyet, ebből a hat igehelyből kettőben van hozzátéve az, hogy és tűzbe. Itt, a mostan olvasott Máté evangéliumában és Lukács evangéliumában van ez így feljegyezve, hogy és tűzbe. A másik négy helyen nincs szó a tűzről, csak annyi van, hogy Szentlélekbe fogtok majd bemerítetni. Tehát hatból kettő. Azért azt gondolom, ez önmagában is egy elgondolkodtató dolog, hogy a többségében föl sincs hegyezve ez a tűzkérdés. Na hát, az egyik ilyen értelmezési lehetősége a tűzkeresztségnek, vagy a tűzben merítésnek az egészen egyszerűen az, hogy semmilyen önálló eseményről itten nincsen szó. Egy ilyen kommentárt találtam, aki azt mondja, hogy igazából ez egy jelzős szerkezet, amit úgy is lehet fordítani, hogy és tüzes Szentlélekbe fog bemeríteni titeket. Vízbe és tüzes Szentlélekbe. Tehát gyakorlatilag ez, hogy tűzbe merít, ez magának a Szentléleknek a jelzője, és ez azért mondja így János, hogy ebben is kiemelje az ő szolgálata és a messiás szolgálata közötti különbséget, én vízbe, ő meg tűzbe, hogy érezni lehessen, mennyivel másabb, mennyivel feljebb való a messiásnak a szolgálata. Tehát egész egyszerűen erről van szó, és így nincs értelme, nem kell keresgélni semmit, hogy mit is jelent a tűzbe merítés. Hát ennek az a problémája, hogy igazából, ahogy olvasgattam, nagyon sok, ugye görögül nem tudok, tehát én most vitatkozni nem tudok azzal, aki tud és ezt mondja, de nagyon sok bibliafordítást átolvastam, és egyik sem fordít így, hogy tüzes Szentlélekbe merítene be titeket. Még Csia Lajos se, pedig ugye Csia Lajos bibliafordításáról tudjuk azt, hogy amit másképpen lehetett fordítani, az biztos, hogy másképpen fordította. Még ő sem fordítja így ebben a jelző szerkezetben, és igazából egyetlen ilyen Máté evangéliuma, vagy Lukács evangéliuma kommentár nem hozza ezt az értelmezési lehetőséget. És mindenképpen azt látjuk, ugye itt ebben a fordításban és az eredetiben is, annyit azért tudok, azt láttam, hogy ott van ez az és szócska. Szentlélek és tűz. Tehát mégis azt láthatjuk, hogy ez valami esemény, ami a hívő él, vagy valakinek az életébe be kell, hogy következzen. Ezzel szemben a másik értelmezési lehetőség, ugye azon kívül, hogy ez semmiképpen nem önálló esemény, ennek a ellentétes pólusa az, hogy ez minden hívőt érintő, önálló esemény a tűzbe történő bemerítés. Van olyan elgondolás, hogy ez amolyan, nem is tudom, minek nevezzem, extra áldás a hívő életébe. Ugye hallottatok már a második áldásnak a kifejezéséről, ugye az első áldás a megtérés és újjászületés, a második áldás a Szentlélekkel történő beteljesedés, ugye ez a pünkösdi karizmatikus tanításnak a jellemzője, ez egy második áldás a hívő embernek az életében, amit keresni kell, kutatni kell, óhajtani kell, hogy Isten betöltsön az Úr az ő szent lelkével, és ez a tűzkeresztség, ez meg olyan extra áldás lenne, ilyen harmadik áldás, vagy nem is tudom már minek mondjam, ami keresni kell, ami extra erőt, extra motiváltságot, extra képesítést ad a hívőnek az Isten szolgálatában. Ezzel nekem az egy problémám van, hogyha végigolvassuk a Új Szövetséget, az evangéliumokat, apostolok cselekedeteit, leveleket, egyetlen bibliai példát nem látunk arra, hogy na ez itt most tűzkeresztségben részesedett volna az illető. Egyetlen helyen olvassunk így a Szentlélekkel kapcsolatosan, éppen pünköstkor, ugye, amikor kettős tüzes lángnyelvekként száll le a Szentlélek a tanítványokra, ezen kívül semmi. Semmi, se gyakorlatot, se élettörténetet, se felszólítást nem látunk, hogy ezt keresni kellene, se buzdítást, bátorítást, hogy imádkoznunk kéne azért, hogy bemerítessünk tűzbe. Tehát nincs erre felszólítás. A harmadik értelmezési lehetőség az az, hogy a tűzkeresztség, vagy a tűzbemerítés, az nem más, mint a hívő élet kemény próbái, amivel az Úr próbálja az övéit, az ő gyermekeit, és ezek a kemény próbák, ezek olyan élethelyzetek, amik fizikai csapások formájában jelennek meg az embernek az életébe, tehát olyanokra gondolok, mint betegség, üldözés, nyomor, ínség, amit nagyon nehéz hordani, hogy ezek volnának azok a dolgok, amikor valakit ér egy ilyen esemény, hogy akkor bele ez a tűzbe történő bemerítés, nyilván lehet azzal a céllal, hogy a hívőt megpróbálja, megtisztítsa az Úr. Ennek az értelmezés, ez egy gyakori egyébként a tűzkeresztség értelmezésében, ennek olyan problémái vannak, hogy ha belegondoltok, nem csak hívők szoktak megbetegedni, meg nem csak hívőket szoktak üldözni, meg nem csak hívők kerülnek nyomorba, meg nyomorúságba, meg ínséges körülmények közé, hanem nem hívők is. És ez eléggé a másik problémája, ennek ez nagyon-nagyon metaforikusnak tűnik a tűzbemerítésnek ez az értelmezése, holott ugye pont arról beszéltünk, hogy nem jelképes és nem metaforikus a messiásnak a szolgálata, hanem igenis valóságos dologról van szó, nem csak kifejez, jelképez valamit, hanem valóságos esemény, szellemi esemény, ami munkál az embernek az életében valami jót. A negyedik értelmezési lehetőség, ez is egyébként elég gyakori, az, hogy a tűzben merítés az nem más, mint az ítélet. Ugye, ha belegondolunk, abban az időben, amikor János ott a Jordán partján állt, és prédikálta a megtérésnek az evangéliumát, meg prédikálta a Isten országának az eljövetelét, nagyon sokan mentek hozzá valódi bűnbánattal. Tényleg megszomorodott szívvel, tényleg fölismerve az, hogy az életükben azért vannak hiányosságok, és változni kell, változtatni kell. De mentek nem csak őszinte megtérésre vágyó emberek, hanem mentek oda képmutatók is. Ugye mentek a farizeusok, a papok, a népvallási vezetője is, mert ez olyan, úgy tűnt már ott akkor, hogy valahogy mondtuk, hogy valami való izraelitának azért illik oda menni Jánoshoz és bemerítkezni. Na ezeket nagyon keményen egyébként számon kéri János, tehát nem elégszik meg a látszattal, hogy jaj, de jó, jöttek hozzám bemerítkezni, milyen fantasztikus az én szolgálatom, hanem azért valamit el is várt. Valódi bűnbánatot és valódi töredelmet, nem akart ő képmutató dolgokat végrehajtani, és ezt mondja nekik, 3. Máté evangélium, a 3. fejezet 10. versében, a fejszemára fák gyökerén van, ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik, és tűzre vettetik. És utána mondja, hogy ő Szentlélekkel és tűzzel keresztelt titeket, kezében szórólapát lesz, megtisztítja szérűjét, csűrbe hordja gabonáját, a pejvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Tehát akiket bemerít Szent Lélekbe, azok, akiket betakarít az ő csűrébe, akiket tűzbe merít, azok pedig nem más, mint hogy megégeti oldhatatlan tűzzel, ugye ami nem más, mint az ítéletnek a jele. Gondolhatunk például akár a kénköves tüzes tóra, ami feltűnik ott Jelenések könyvének a végén, ami a sátánnak és az ő angyalainak készítetett, oda vettetnek ők be, meg mindazok, akik nem állottak az igazság mellé, hanem a sátáni módon élték az életüket itt a földön. Logikusnak tűnik egyébként ez az értelmezés. Egy problémája azért van, mégpedig amikor arról olvasunk, hogy ebbe a tüzes tóba bevetésről, nem arról van szó, hogy bemeríti ebbe az ítéletnek a tüzébe, hanem beleveti a gonoszokat, az istenteleneket az utolsó ítéletkor, az utolsó ítélet után. Azt meg érezzük, ugye, hogy mi a különbség a bemerítés, meg a belehajítás, a belevetés között. Ugye? A bemerítés az egy olyan valami, amit végig a kezében tart az Úr, vagy az, aki éppen valakit bemerít a vízbe. A belevetés az pedig egy végleges elvetést, végleges eltaszítást jelent. Itt azért bemerítésről olvasunk, nem arról, hogy beleveti az utolsó ítéletnek a tüzébe, meg igazából János itt a megtérő zsidóknak mondja ezt, hogy ő Szentlélekkel és tűzzel fog majd benneteket megkeresztelni. Még egy pár gondolatot, mielőtt befejezném ezt a szolgálatot, és ennek a négynek valahogy az eszenciáját egy gondolatba összefognám. Érdemes arról beszélni, hogy magáról a tűzről. Nagyon sok olyan bibliai hely van a Szentírásban, ahol akár a Szentlélek, akár maga az Isten, vagy az angyalok tűz formájában jelennek meg. Olvassátok el Jelenések könyve 4. fejezetét, ahol az égi, mennyei trónteremről van szó, és ott van 7 égő tüzes fákja. Mivel azonosítja, vagy pontosabban kivel azonosítja ott a János ezt a 7 égő tüzes fákját? Azt mondja ott, hogy ez nem más, mint Istennek a szent lelke, aki 7 égő tüzes fákja képében, formájában jelenik meg. Amikor az Úr Jézus megjelenik Jánosnak ott Jelenések könyve elején, akkor többféle tűzről olvasunk ő vele kapcsolatban is, szemei, mint a tűznek a lángja, lábai, mint az ízó érc, ilyen képben jelenik meg. Aztán, ugye, amikor Izrael népe vándorol a pusztába, akkor az Úr éjszaka tűzoszloppal vezeti őket. Angyalokról olvassuk 104. Zsoltárba, hogy szelekké és tűznek lángjaivá tette az ő követeit. Tehát látjuk azt, ezek mind arra utalnak, hogy úgy, mint a fizikai világunkban, a szellemi világban is van valamiféle tűz. És a fizikai világ tüze és a szellemi világ tüze között kapcsolat van, ami a rendeltetése a tűznek itt ebben a mi világunkban, anyagi világunkban, ugyanaz a rendeltetése a szellemi világban, a szellemi világnak a tüzének. Most az a kérdés, hogy szerintetek jó-e a tűz itt az anyagi világban? Jó-e a tűz?
Igen is nem is.
Na, tessék. Igen is nem is. Mitől függ? Így van. Nagyon jó, hogyha a tűz a kályhába lobog egy hideg téli estén, de nagyon rossz, hogyha a házunknak a tetőszerkezetét nyaldossa, ugye? Tehát attól függ, hogy holt használni. De azt mondani, hogy a tűz az egy rossz dolog, az nem lehet mondani. Attól függ, hogy milyen munkát végez a tűz. Milyen haszna van a fizikai világunkban a tűznek, szerintetek? És gondoljunk bele. Mire tudjuk a tüzet használni?
Meleget, fényt.
Hát ott kihasználjuk tulajdonképpen a melegét, ugye? A szalon. Tessék? Fűtés. Igazad van. Csinálja a tűz a meleget. Lehet benne, ma már ugye a világításra olyan nagyon nem használjuk, mert ez más elven működik, de ez is ízik egyébként, tehát valamiféle ízzás most is van, de hát ugye a régiek a fáklyával, a mécsessel, a gyertyával, azért ez egy általános dolog volt, hogy világításra használták a tüzet. Akkor van még egy fontos tulajdonsága a tűznek, Igen. Azt is, ott is ugye a hőhatását az, amit kihasznál. És ez egy fontos dolog egyébként a tűzbe merítés értelmezésénél is. Meg ugye a tűz régen az lobogott a vonatoknak a kazánjába, ugye ami a tűznek az energiáját alakítják át, és azzal például mozgásban lehet hozni szerkezeteket. Ugye? Értem én, hogy gőzgép, de mi hajtja, mondja a mondás. Na, tehát nagyon sok mindenre lehet használni a fizikai világban a tüzet. A szellemi világ tüze, és ugyanez egyébként. A szellemi világnak a tüzében is lehet világosságot ad nekünk, életet ad, meleget ad, erőt ad, ugyanúgy a szellemi világnak a tüze, és hogyha látjuk, olvasjuk a Szentírást, látjuk azt, hogy a szellemi világ tüze is többféle lehet. Ugye, ha azt halljuk, hogy tűz, akkor leginkább az ítéletre tudunk asszociálni. Valahogy olyan az talán, hogy ugye, amikor régiek is ugye a vizet használták a ruhának a mosására, kimosására, de ha volt egy olyan ruha, amit mondjuk egy fertőzött ember viselt, mondjuk egy pestises, vagy kolerás, vagy nem tudom milyen, akkor mit csináltak azokkal a ruhákkal? Nem kimosták, elégették. Ugye az ítéletet hajtottak azzal végre. Tehát igazából, amikor mi a tűzről olvasunk, nagyon könnyen asszociálunk az ítéletre, ami igaz, de nem csak pusztulást hoz a tűz, a szellemi tűz, hanem életet ad. Hát gondoljunk bele, hogy ha nem lenne a nap az égen, akkor nem lenne élet a földön, és a nap az nem más, mint egy óriási tűzgolyó, amiben hatalmas mérhetetlen energia van. Fényt ad, meleget ad, energiát ad, nagyon sok mindenre használjuk a földi életünkbe. A tűznek a forrása maga Isten. Istennek a lényéből származik ez a bizonyos szellemi tűz, ami szétárad a teremtésbe, és életet ad. Életet ad az élőnek, ez tartja meg bennünk az életet. De nem csak életet ad, hanem pusztít is. Amikor olyan dologgal találkozik ez a szellemi tűz, ami Isten ellenes, azt elpusztítja, azt megégeti. Az értékest, azt meg maradandóvá teszi, hogy említetted is az erőbb. Ugye a régiek már nagyon régről ismerik azt a metallurgiai dolgot, hogy a hő hatására meg lehet változtatni a fémeknek a képességét, a keménységét, a rugalmasságát, a hőállóságát, a savállóságát. Tehát nagyon sok mindent meg lehet változtatni a hő hatására, ugye ez az acél gyártásának a dolga, kitisztítani, megtisztítani a salaktól, vagy az aranyat is, az ezüstöt is ugye hasonlóképpen tisztítják, hogy a ő hatására az a szennyező anyag, az kiég belőle. Tehát élettüze, ítélettüze, de ez mind Istenből származó tűz. Hát akkor mi is ez a tűzbe merítés, úgy összefoglalva? Látjuk azt, hogy ez nem más, mint a Szentlélekkel együtt jön a tűz. Nem lehet a Szentlélektől, a Szentlélek személyétől, lényegétől elválasztani a tüzet. Nincs szó arról, hogy Szentlélekbe és tűzbe, így igaz az az első tételünk, hogy ez nem egy önálló esemény, hanem a Szentléleknek a jelzője. Ami így van, ugye, hogy pünköskor látjuk, hogy tűz formájában jelenik meg. Ez a tűz az, a Szentléleknek a tüze az, ami munkát végez az embernek az életébe. Nézzétek meg például az Úr Jézusnak az életét, mikor leszáll rá a Szentlélek, ő rá ugye galamb formájába, utána mi történik? Rögtön elviszi a lélek a pusztába, ahol ugye megpróbáltatás alá kerül, megkísértés alá kerül. Lukács 12:50-ben mond egy nagyon érdekes dolgot az Úr Jézus, önmagával kapcsolatosan, Lukács evangéliumának 12. fejezetében, az 50. vers. Ön ezt mondja, keresztséggel kell azonban még megkereszteltetnem, és mennyire gyötrődöm, míg ez végbe nem megy. Hát valamire utal, ami még ő előtte van, ő előtte áll, erre azt mondja, hogy ebben még nekem bele kell merülnöm. Ebbe még bele kell merítkeznem. Mi ez a dolog, ami még előtte áll? Ugye nyilván tudjuk, a kereszt halál. Ami egyrészt szenvedés az ő életében, másrészt ítélet. Nem ő felette, hanem mi felettünk való ítélete az Istennek. Ez az ő tűzbe merítése, ez az ő tűzkeresztsége, amelyben fölvállalja a szenvedést, fölvállalja az ítéletet érettünk. Amikor belemerülünk, belemerít Isten az ő szent lelkébe, akkor az ő tűzlényébe merülünk el. És az ő tűzlénye az, ami vagy életet ad, mint ahogy láttuk, hogy a tűznek megvan ez az életadó funkciója, vagy életet ad, vagy életet munkál bennünk, erőt ad a szolgálathoz az ő tűzlénye, ahogy a tűz hajtja azt a motort a vonatba, vagy a gőzhajóba, úgy ad erőt is nekünk a szolgálatunkhoz, vagy pedig, amikor betölt az ő szent lélkével, akkor betölt az ő tűzlényével, és ez a tűz az, ami éltet, ami erőt ad, ami ítél bennünket, mindannak, ami bennünk ellenáll az Istennek. Mi az Isten célja a mi életünkre nézve? Az Isten akarata minden hívő életére nézve. Van egy ilyen biblia hely, szerintetek merre gondolok? Melyikre gondolok? Az Isten akarata a ti szenté lételetek. Az, hogy szentek legyünk. És ez a szenté lételt munkálja az Úr, az ő szent lelkének tűzlényével, ezzel formálja a mi jellemünket, ahogy erre utaltunk már itt az előbb, hogy a fémeket hogyan lehet a tűz által megváltoztatni. És erről beszél például Péter apostol első levelének a 7. fejezetében, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, a dicsőségre és tisztességre. Vagy a Ószövetség utolsó könyvében, a Malakiás könyvében ezt olvassuk. Olyan lesz az, mint az ötvösök tüze, és mint a ruhatisztítók lúgja. Ahogy a nekiül az ötvös, hogy megtisztítsa az ezüstöt, úgy tisztítja meg az Úr Lévi fiait. Fényessé teszi őket, mint az aranyat és az ezüstöt. Akkor majd igaz áldozatot visznek az Úrnak. Hát így munkálja a mi jellemünket, formálja a mi gondolkozásunkat, tisztít bennünket a bűntől, égeti ki bennünk belőlünk a hitványt, a salakot. Nyilván ez sokszor szenvedések által formál bennünket az Úr. Azt mondja Péter apostol, hogy vértezzétek fel magatokat azzal a gondolattal, hogy aki testileg szenved, az mentes lesz a bűntől. Nem azért, mert a testi szenvedés önmagában tisztítana a bűntől, hanem az azzal járó szenvedés, azzal járó gyötrelem, az azzal járó tűz az, ami égeti a hitványat, a salakot, az értéktelent, a pozdorját a hívőnek az életéből. Ez igen keserves tud lenni egyébként, ahogy Isten formálja a szentséget az övéinek az életébe, és ez a dologot is meg is unhatjuk, és ezért mondja azt az ige, hogy meg ne oltsátok az Istennek szent lelkét. Milyen érdekes, hogy beszél olthatatlan tűzről, de azt is mondja, hogy meg is lehet oltani. Igen, meg lehet oltani Isten tűz lényének a munkáját. Ki lehet oltani azzal, ha visszatérünk a világba, ha visszatérünk a hitetlenségbe, ha visszatérünk a világiasságba, a testiességbe. A tüzet, testvérek, akkor se fogjuk elkerülni. Ugyanis első Korintusi levél 3. fejezetében ezt írja az apostol, 1 Korintus 3.11. verstől, mert más alapot senki nem vethet a meglevőn kívül, aki Jézus Krisztus. Az pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drága követ, fát, szénát vagy szalmát, azonnal fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz. És hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja próbára tenni. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni. de valakinek a munkája megég, kárt val. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át. Mikor lesz ez? Azt mondja, hogy a ma napon. Melyik az a nap, amire itt utal? Hát az a nap, amikor a hívőnek Krisztus ítélő széke előtt meg kell állnia. Ez nem az utolsó ítéletnek az ítélő széke, ahol majd a károsztató ítéletek hangoznak el. Ott számot vett a mi életünkön, és ami hiába valóság volt, az megég, az kiég. A tüzet nem lehet elkerülni. A szenvedést, a gyötrelmet, az azzal járó keservet nem lehet elkerülni, de azt mondja Isten igéje, jobb most. Jobb most ebben a földi létünkben, ha engedjük, hogy az Úr bemerítsen bennünket az ő szent lelkébe, a szent léleknek a tüzes lényébe, és az erőt ad, életet ad, de ítél is, tisztít is, pusztít is, azért, hogy szentek legyünk. Mert ez az Isten akarat a mi életünkre. Jó, hogyha ezt nem unjuk meg, jó, ha ezt nem utáljuk meg, jó, ha nem oltjuk meg Isten szent lelkét, hanem engedjük és igényeljük, hogy végezze ezt az ő munkáját a mi életünkben.